Az amerikai elnöknek ez a beszéde bizonyos szempontból forgatókönyv szerint alakult, tehát várható volt, hogy nyilván elmondja, hogy az elmúlt 100 napban mennyi minden eredményt ért el. Ugye ez azért érdemes kiemelni, mert hogy általában nem áprilisban szokták tartani ezeket a beszédeket. Hivatalosan nem is az unió helyzetéről szóló beszédről van szó. De minden esetre Joe Biden ezt kihasználta, hogy akkor elmondja azt, hogy hány embert oltottak be, illetve konkrétan az amerikai gazdaságnak a helyreállítását, illetve a családok helyzetét javító közel 2 billió dolláros ugye, törvényt ugye elfogadták ugye márciusban. Tehát gyakorlatilag ezekről az eredményekről számolt be. Viszont a beszéd érdekesen épült fel, mert hogy a beszéd nagy része szólt erről, hogy mennyi mindent tenni valóban is, hogy milyen eredményeket értek el, és a beszéd utolsó 10-15 percében jöttek az igazán ellentmondásos dolgok, majd a politikai szempontból kényes kérdések, hogy mi mindent tervez még tenni maga az adminisztráció. Ugye egyrészt tervezte azt, hogy újabb gazdaságengítő, családtámogató és egyéb társadalmi, szociális támogatásokat nyújtó programokat fog bevezetni közpénzből. Legfontosabb ezek közül az amerikai munkahelyi tervezetről szóló törvény, 2,3 billió amerikai dollár értékben. Tervezi azt, hogy 15 dollárra emelje az óránkénti minimálbért, illetve kifejezetten választójogi reformot szeretne bevezetni, és persze a legellentmondásosabb, majd politikailag akkor inkább legkényesebb kérdések is felmerültek a végén. Például, hogy a fegyverkorlátozásban milyen előrelépéseket szeretne tenni Joe Biden, illetve, hogy mit tervez tenni az úgynevezett rendszer szintű rasszizmus ellen az Egyesült Államokban. Ezeket a beszéd végére hagyta. Volt, amikor konkrétumokkal, volt, amikor igazából csak általános figyelemfelhívás, vagy konkrétumok nélkül, kvázi napirendi teendőként kiemelve a következő 4 évre.
Nyilván minden elnöki beszéd csodálatos és nagyrálátó terveket tartalmaz, de az amerikai politikában mire van esély ezekből, amiket meg lehet csinálni?
Ez a kulcskérdés Biden számára több szempontból is, mert egyrészt azért, mert bár ő az első hivatalos sajtótájékoztatóján ugye azt mondta, hogy ő majd szeretne majd újrázni, tehát, hogy nem 4, hanem 8 évvel tervez. Erős a szkepszis egyébként republikánusok körében, főleg a demokraták körében is, hogy Joe Bidennek lesz-e majd még 4 éve. Nyilván ez korai lenne megmondani a teljesítmény alapján, egyszerűen életkor alapján nem gondolják, hogy lenne 24 éve, tehát nem fogja bírni úgymond a stressz meg a terhelést. Ezért valószínű, hogy ő minél több reformot szeretne minél előbb keresztül nyomni a következő, nem az, hogy 4 évben, de legalább 1-2 éven belül, mert egyszerűen ilyen idővel számol, hogy gyakorlatilag ő hagyatékot szeretne maga mögött hagyni, nyilván amúgy is tekintélyes politikai karrierje mellett. És azért mondom, hogy nem is 4 év, hanem a következő, hát 1-1.5 év belül, mert valóban kevés reformnak a keresztülvitére van reális esély. Most per pillanat a kongresszusnak mindkét házában, ugye alsóházban és a szenátusban is többségben vannak lényegében a demokraták, viszont jönnek ugye majd a félidős választások majd jövőre, és nyilván ezt nem lehet biztosan kijelenteni, de a trendek alapján elképzelhető, hogy ha a szenátust nem is, de az alsóházat visszaszerzik a republikánusok. Ezt még korai kijelenteni, de gyakorlatilag addig bezárólag van lehetősége Joe Bidennek arra, hogy minél több javaslatot keresztül vigyen. És ugye a probléma az, hogy még a keresztül is viszi, akkor is elég ellentmondásos marad. Ugye említettem itt ezt a közel 2 billió dolláros már elfogadott gazdaságélénkítő, illetve családtámogató programot, de ezt úgy fogadták el, hogy ezt a republikánusok nem szavazták meg, főleg a szenátusban nem. Tehát gyakorlatilag elég erős a párpolitikai megosztottság, és ez még a kevésbé megosztó kérdések egyike. A fegyverkorlátozás biztos olyan lesz, amiben nem fogja a republikánusok támogatását élvezni. Már most voltak jelek egyébként, tehát mindig szokták nézni azt az évértékelő vagy kongresszus két háza előtti beszédeknél, hogy a jelenlévők, ami most nyilván nem volt telt ház egyébként a Covid korlátozások miatt, hogy a jelenlévők közül republikánusok és demokraták hogyan reagálnak ugye egy-egy bejelentésre, állva tapsolnak, vagy nem tesznek semmit. Gyakorlatilag lehetett látni, hogy bizonyos kérdéseknél, például azt, hogy még jobban fel kell hajtani a vakcinációt, tehát minél több embert be kell oltani, azt a republikánusok támogatták és szorgalmazták. De például azt, hogy mihez kezdjenek mondjuk az úgynevezett rendszer szintű rasszizmussal, mondjuk a rendőrségnek a reformjával, vagy kifejezetten a választójogi reformmal, na ezért egyáltalán nem lelkesedtek a republikánusok. És mondom, majd jövőre a félidős választásokat követően, ha megszerzik a többséget az alsóházban, akkor egyre kisebb is a valószínűsége, hogy komolyabb reformokat még keresztül tudna verni azt követően a Biden adminisztráció.
Van az elnöki tervek között olyan, amelyik ha megvalósul, akkor minket itt a föld másik végén érinthet?
ugye az egyik az az, hogy a Biden adminisztráció tervez, az az adózás. Ez kifejezett, hogy nyilván amerikai kérdés, Amerikában hogyan alakulnak az adók, viszont a Biden adminisztráció azt tervezi, hogy mindenki, aki 400 ezer dollárnál többet keres egy évben, gyakorlatilag többletadót fog kivetni rájuk, vagy legalábbis visszaállítja a korábbi sávot, ugye legalább az adózás tekintetében. Ez egy amerikai kérdésnek tűnik, de ezt, hogyha extrapoláljuk, és egyébként voltak ilyen gondolatok egyébként a Biden adminisztráció részéről, pont néhány héttel ezelőtt volt jelent meg a sajtóban is, hogy globális szinten szeretné a vállalati nyerességadót például meghatározni. Egyszerűen azért, mert úgy gondolja, hogy hiába vett ki Amerikában a legnagyobb transznacionális vagy legnagyobb vállalatokra ugye többlet adót, hogyha ők gyakorlatilag ezeket elkerülik azzal, hogy offshore-ba helyezik a vagyonok egy részét, vagy pedig kihelyezik magát a tevékenységüknek egy részét, akár Európába, akár mondjuk Ázsiába. És éppen ezért azt szeretné a Biden adminisztráció, hogy ezt globális szinten határozzák meg. Egyébként hasonló tervei vannak mondjuk ott esetben a klímaváltozás tekintetében, külön adót vagy valamiféle adójellegű kezdeményezést javasolni globális szinten. Erre még kisebb a kilátás, de társasági nyereségadó tekintetében, hogyha ezt globális szinten szeretnék szabályozni, akkor ugye az nyilván érinteni fogja az európai országokat is. Elméletileg itt van egy összhang, egy transatlanti összhang az Egyesült Államok és az európai országok között, de ez nem ennyire egyszerű a történet, mert Európán belül is ez eléggé megosztó kérdés. Az írek például nem lelkesednek érte, mert ugye ott van a Facebook, ott van az Amazon, ott vannak ezek a nagy amerikai cégek, akik oda menekültek abba az országba. A közös európai adózásért sem lelkesednek egyébként az írek, és hasonló helyzet egyébként kelet-közép-európai országokkal is. Tehát itt meg lehet nézni azt, hogy hogyan alakulnak ezekben az országokban ugye külön a vállalatok a kivetett adók, és az adórendszer mennyiben más, mint mondjuk más nyugat-európai országokban. Hogyha globális szinten szeretné ezt a Biden adminisztráció elérni, és megnyeri hozzá a nagyobb szereplőket, legalábbis Nyugat-Európában, akkor az elképzelhető, hogy nyilván kihat mondjuk más országokra is, akik ugye szeretnének másfajta adórendszert bevezetni. Ez konkrétan, ami kifejezetten úgymond láthatáron van. Más kérdések is vannak egyébként, tehát bevándorláspolitikát lehetne még említeni, de azoknak inkább közvetett következményei lehetnek a politikai logikát követően más országokban, azt nehezebb megjósolni. Ez ebből a szempontból egy közelebbi, vagy egy láthatáron lévő fejlemény lehet.